Mi a román megszálláshoz az ön viszonyulása? Mikor találta meg önmagának ezt a témát, vagy honnan jön esetleg a személyes érintettség, családi érintettség, vagy hol bukkant bele ebbe a témába? Szerintem azért az átlagos magyarországi történelem ismeret az kevésbé tartja nyilván, hogy volt 2 év román megszállás az ország bizonyos részeiben. Tehát ez nem mondjuk az alap 10 történelmi tudásunk egyike szerintem, de ez csak az én benyomásom. Ön mikor és hogy találta meg magának ezt a témát?
Az én személyes kötődésem az Szenteshez kapcsolódik. Szentesi vagyok, ott is nőttem föl, ott éltem 25 évig, miután a fővárosba kerültem, és az első munkahelyem az a Szentesi Levéltár volt. Az egyik munkám az volt még annak idején, hát ez a 2000-es évek elején volt, hogy az akkori sajtóanyagot kellett rendezgetnem. Tehát 1918-19-20-as éveket. Azt vettem észre, hogy gyakran ilyen fehér foltokkal, tehát üres hasábokkal jelentek meg az újságok, és egyáltalán, ahogy az előbb ön is mondta, nekem se volt akkor még tudásom arról az időszakról. Kérdeztem a főnökömet, hogy mi volt akkor a városban, és ő mondta, hogy román megszállás volt, és sajtócenzúra volt. Hát ez volt az első kapcsolódásom hozzá, megtudtam, hogy a városomban majdnem egy évig román megszállók tartózkodtak, ekkor kezdtem el foglalkozni vele először. Azután, hát sok idő eltelt, mással foglalkoztam, más témákkal, de ez azért mindig motoszkált bennem, érdekelt, sokat olvastam róla, amennyit akkor lehetett, és 2017 óta kezdtem el mélyebben foglalkozni a témával, ekkor Clio intézet, most az utóbbi időszakban az Erőszakkutató Intézet, amely támogatta a kutatásaimat ebben a témában. Így tehát ez a kötet, meg ezt megelőzően egy másik kötet is, ez egy 7 éves folyamatos kutatómunkának a végeredményei. Az első, hogy ismét Szentest említsem, az első tanulmányom az volt, hogy feldolgoztam a Szentesnek a román megszállása időszakának a történetét. Így tehát ez a kötődésem olyan fajta nincs, hogy az én családomat érintette volna.
És akkor a kutatása közben visszaigazolva látja azt, amit én felvetettem, hogy egyébként, vagy ami az ön tapasztalata is volt, hogy azért ez nem a legköztudottabb történelmi időszaka a magyar történelemnek?
Amikor elkezdtem a kutatást, akkor ez teljesen így volt, és azt gondolom, hogy azért annak dacára, hogy azért az elmúlt időszakban már egyre több kutatás jelent meg a Trianoni emlékév után, és annak kapcsán volt az akadémián is a Trianon 100 kutatócsoport, ők is komoly munkát végeztek, így azért több figyelem fordult talán a közvélemény által is, erre az időszakra is, valamelyest a román megszállásra is. Az én munkásságom során, illetve van még egy kutató, aki ezzel foglalkozik, Marosvári Attilának hívják, a Makói Levéltárban dolgozik, ő is írt róla, még mindig nem köztudott, közismert, de hát azt remélem, hogy így ezek után, a kötetek után, meg most már azért egyre többen megismerkednek vele.
Most már az Európa Rádió hallgatói is az elmúlt néhány perc és a következő néhány perc nyomán többet tudhatnak meg a témáról. Kezdjük egy kicsit a részleteket onnan, hogy milyen forrásokból tudott dolgozni, levéltári anyagokból mindenképpen, erre ugye ön is utalt, de például mennyire vannak egyáltalán Magyarországon azok az iratok, amiből lehet dolgozni, vagy a román megszálló csapatok mennyire vitték magukkal ezeket az iratokat, és mondjuk kellett-e Bukarestben vagy erdélyi városokban kutatnia?
A magyarországi levéltárakat végigjártam. Az összes olyan levéltárat, megyei vagy helyi városi levéltárat is, ahol a román megszállás húzódott, minden városba elmentem, és ott végigkutattam. Nem csak levéltárakat, hanem a nagy könyvtárakat is, múzeumokat is, múzeumoknak is kiváló gyűjteményeik vannak. Plakátok a korszakból, ugye plakátokon hirdettek ki a rendeleteiket, ezeket is összegyűjtöttem, vagy visszaemlékezéseket, korabeli naplókat, ezek is időnként múzeumokba rejtőznek. A levéltári anyag nagyrészt itt van Magyarországon. A ami hát nem került elcsatolásra a mai magyar területen. Habár igaza van, innen egyébként a budapesti levéltári anyagból, meg más levéltárakból hallottam róla, hogy vittek el például a rendőrségi anyag, azt szállítottak el Romániába, román területre. És hát ott, amelyeket átcsatoltak, ott is nagyon sok minden van még, ez egész biztos. Én kutattam egyébként Erdélybe 2 hónapot, tavaly és tavaly előtt, és az idén is igyekszem menni. Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Gyulafehérváron. Ezzel egy-egy heteket tudtam a kutatással foglalkozni, és a köteteimben már ezekből a forrásokból, amiket ott találtam, már azokból a forrásokból is dolgoztam bele a történeteket. De a mai magyar területnek az összes levéltárából állítottam össze a kötetet. Tehát azt tudom állítani, hogy ez egy alapos, széleskörű feltáró munkának a végeredménye.
És amikor a mai Magyarországon túl kutat, akkor, vagy kutatott, akkor hogyan fogadnak egy magyarországi kutatót? Feltételezem, hogy egy ilyen levéltári kutatásnál be kell írni, hogy milyen témában keres az ember, akkor így furcsán néznek önre, hogy ugye a mi nézőpontunkból nézve egy nem pozitív történetről keres adatokat, vagy készségesek, a kutatók kutathatják a történelmet, és nincs ezzel probléma. Mi volt a benyomás, a tapasztalata?
Jártam például Nagyváradon román állami levéltárakba is, de az első kutatási irányom Erdélyben azok az egyházi levéltárak voltak, ezeket céloztam meg. Főként azért, mert az elsődleges kutatási területem, amely Erdélyre vonatkozott, az az áldozatkutatás volt. Igyekeztem felderíteni, hogy hány halálos áldozat esett ebben az időszakban. Az egyházi levéltárakban magyar kollégákat kerestem meg, akik készségesen segítettek. Valójában például Nagyváradon, vagy az állami levéltárban kevesebb a magyar kolléga. Nyilvánvalóan őket kerestem, mert ők segítőkészek. A Romániában nem feltétlenül. Például Temesváron írtam nemrég, nem is válaszoltak. Persze leírom, hogy mivel foglalkozok, le is kell. Hát lehet, hogy ezért, lehet, hogy másért, nem tudom. Tehát igyekeztem megtalálni azokat a csatornákat, amelyek mentén tudok haladni, és az ottani magyar kollégákat kerestem meg. De valójában igazán olyan ellenállással végül is, amikor ott jártam például Váradon, nem találtam. Amit kértem, odaadták. Az egy másik dolog, hogy ott más a levéltári rendszer, de nem olyan, mint a Magyarország, amit én megszoktam meg, amit ismerek. Másfél az iratoknak a beosztása, és ezáltal nehezebb kutatni. De tulajdonképpen odaadták, amiket kértem, nem akadályozták a munkámat.
Tegye meg, hogy néhány mondatban összefoglalja, hogy hogyan jutottak Magyarországra román csapatok, milyen okból jutottak, meddig jutottak, mik a legfontosabb ilyen keretpontok, és akkor utána beszélünk részletekről.
Az első világháborúig nyúlik vissza ez a történet, igazából 1916-ig. 1916. augusztusában a román kormány úgy dönt, hogy átállt az Antant oldalára, és az Antant cserében, ezért az átállásért megígérte számukra, hogy megkapják egész Erdélyt, sőt, ugye a párciumi részt, még tovább is szerették volna a határt nyugatabbra, mint ahol most húzódik. Ez a kiinduló pont, tehát 1916. Ezt követően, hogy át is állnak a Antant oldalára, meg is indítanak egy támadást. Már 16-ban azért, hogy ezt a határvonalat elérjék. De ugye ezt akkor nem tudják végrehajtani, a hadjáratuk elakad, a német és a osztrák-magyar hadsereg visszaveri a román csapatokat, 16 végén, 17 elején elfoglalják Bukarestet és a Románia nagy részét. De a céljuk ugyan ez megmarad, és 18 novemberétől kezdődően megindul az újabb román bevonulás, román terjeszkedés, amely már fokozatosan halad, hát Erdélyben véglegessé válik. Ez a kezdete a román megszállásnak, ami a mai magyar területeket érinti, annak a kezdete viszont 19 tavaszára nyúlik vissza. Szintén a nyugati hatalmak, francia és angol, tehát az Antantnak a jóváhagyásával 19 április 16-án hajnalban indítják meg az újabb támadásukat, hadjáratukat a román csapatok. Ez az a támadás sorozat, amely eléri a mai magyar területeket is. 2 hét alatt, május 1-ig egészen a Tiszáig nyomulnak be Magyarország területére a román csapatok. Ezt követően további térfoglalásukat megakadályozzák, ugye időközben a Székely hadosztály és a Vörös hadsereg is védekező hadjáratot indít, és a Tisza frontvonallá változik egészen augusztus legelejéig, amikor az újabb átvonulás megindul. Az augusztus 1-i támadás pár nap alatt elfoglalja a Dunatiszaközét, és bevonulnak Budapestre is, sőt, átvonulva a Dunántúlra egészen Győrig menetelnek. Az észak-dunántúli területekre is áthúzódik a román megszállásnak a térfoglalása. Győr, vagy Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, tehát ez a térség az, amely a maximumát jelenti a román megszállásnak. Hát azt kell mondani, hogy 2 a román cél. Egyrészt elérjék azt a 16-ban nekik megígért határvonalat, ugye ezt már a május 1-ig ők megteszik, sőt tovább is nyomulnak, ahogy mondtam, a Tiszáig. Ezt azért teszik, hogy egy ilyen stratégiai vonalat alkossanak a magyar csapatokkal szemben, és itt jön be egy második hadi cél, ez pedig az országnak a leszerelése. Akkor rekvirálásoknak hívták, de valójában az országnak a leszereléséről van szó. Ez volt a második céljuk, az ország javait minél részletesebben, minél jobban kizsákmányolni, elszállítani. A következő támadássorozat, amely a Budapestet és a Dunántúlt elérte, ezeknek is valójában a célja az, hogy minél tovább tartózkodjanak, és minél további, tehát húzzák a időt, és a minél több hadizsákmányt tudjanak román területekre elhurcolni.
Ez a leszerelés dolog, ez ennek mi a célja? Az, hogy gyengítsék Magyarországot, vagy az, hogy ezeket a javakat magukkal vigyék, és maguk javára fordítsák? Például ír a könyvében, ha jól emlékszem, egy káposzta feldolgozó üzemet, vagy valamilyen zöldséggel kapcsolatos üzemet, amit tégláig szétbontottak. Például, tehát azt valószínűleg ők később valahol összerakták Romániában, és használták, vagy az volt a lényeg, hogy a legyengített Magyarországot még tovább gyengítsék, és mondjuk ilyen üzemeket is újra kell majd építeni.
Valójában mind a kettő igaz, de teljesen precízen, ahogy említette, szétbontották a KRS, ez de Mecsernél, Nyíregyháza környékén volt ez a káposzta üzem. Felmérték, hogy hol, melyik tájegységen, mik az adottságok. És például ugye az alföldi területen, Szentesnél, Békés Csabánál a malmokat szétbontották teljesen és vitték el. Azt mondta a román politika, hogy a magyarországi javakból építik fel a saját országukat. És arra hivatkoztak, hogy nekik ez joguk van azért, mert a 16-17-18-as, amikor őket szállta meg a német és az osztrák-magyar hadsereg, akkor őket rabolták ki, ezért tulajdonképpen bosszút állnak, és erről a területről, amennyit tudnak, ők elszállítanak, és ezekből a javakból építik fel a saját országokat. Ezt többször elismert a román politika, és egyébként az Antant is jóvá hagyta, hogy leszerelhetik az országot, a mértékét azt már nem, és később már amúgy a román kivonulásnak is ez lett az oka, hogy túl sokat raboltak tulajdonképpen, túlzásba vitték. Persze nem azért sajnált meg bennünket az Antant, teljesen tönkre megy az ország, hanem a többi győztes hatalomnak sem hagytak hadizsákmányt. Tehát a Csehszlovákoknak, Szerb-Horvát, Szlovén királyságnak is már nem maradt elszállítani való javak. Így tehát ennek a leszerelésnek ez volt a célja, tehát a saját országukat az itteni zsákmányból kívánták felépíteni, és ezt a legprecízebb módon végre is hajtották. Mindenhol tehát felmérték, hogy milyen adottságok vannak, hajtották az állatállományt el, a gépjárműveket, a vasúti anyagot, több tízezer vasúti kocsit, mozdonyokat szállítottak át, vagy magukat a terményeket, a lovaktól szarvasmarhákig, jószágokig, és hol milyen üzemek voltak. A győri térfoglalásnak Győr volt a célja, mert Győrben akkor egy komoly, Európa hírű ágyúgyár volt, fegyvergyár. Ugye erre is hivatkozva, hogy le kell szerelni az országot, vesztes ország, joguk van hozzá, hogy leszereljék, ők pedig győztes, és érvényesítették az akaratokat, az erő politikáját használva, megszálló hadsereg. Győri ágyúgyárat is, meg hát a budapestieket is, Szentlőrinci fegyvergyártól, vagy Cseppeli Weissmann-fél gyártól kezdődően olyan szinten kiürítették a gyárakat, hogy tényleg csak az üres csarnok épület maradt. És az is igaz, amit említett, hogy az országot le akarták gyengíteni, azért is, mert tudták jól, hogy ezek után egy ellenség lesz Magyarország, és hát meg kell gyengíteni. Ezt is a román politikus, a Ratianu elismerte egy képviselőházi beszédében, hogy Magyarországot minél jobban le kell gyengíteni, mert amíg itt javak vannak, addig az ország erősödhet.
Hogy lett ennek vége? Tehát mi az a végpont, amikor mondjuk Győrből elindulnak Bukarest irányába a román csapatok? Vagy Budapestről?
Budapesti bevonulást kezdetben Párizs, a Clemenceau, tehát maga az Antant nem hagyta jóvá, csak beletörődtek. A románok önhatalmulag hajtották végre ezt a megszállást, de már akkor már azzal a céllal, hogy a leszerelést végezzék el a budapesti üzemekbe, gyárokba. És a Dunántúlra is, ugye egy Győr az mindenképp egy első számú hadicélt jelentett. De ahogy mondtam, hogy túlzott volt a mértéke ennek, és azért, hogy ez a megszállás azért megfelelő mederben, amennyire lehetett, legalábbis felügyeljék a megszállást, ezért az Antant 4 tábornokot küldött itt a budapesti megszállás után rövid idővel Budapestre. Volt angol, francia, amerikai, olasz tábornok, ezek felügyelték a megszállást, és látták, hiába igyekeztek titokban, meg éjszaka is a leszerelést a románok végrehajtani, attól függetlenül, meg hát a jelentésekből kitudódott, hogy mi zajlik Budapesten, meg a vidéki területen, Duna-Tisza közén. Jelentéseket kaptak az amerikai, az angol tábornokok, akik elküldték Párizsba, hogy mi történik, és ezt követően tárgyalták meg a Párizs békekonferencián, hogy ennek a megszállásnak azért minél előbb véget kell vetni. Itt jön a képbe Horthy és a nemzeti hadseregnek a kérdése, akik időközben megengedték, hogy Szegedről a Dunántúl Siófokra felvonuljanak, megengedték, hogy a hadseregét toborozza. Azért a románok egyfolytában azzal rémizgették a Párizsi békekonferenciát, hogyha ők kivonulnak, akkor itt anarchia következik. Miután a párizsi döntéshozók megbíztak Horthyban, hogy ez a nemzeti hadsereg el tudja látni majd a rendfenntartásnak a feladatait, ezek után már utasították a román csapatokat a kivonulásra. Ezért a kivonulás Dunántúlról kezdődik, már az október közepén, végén, tehát ott csak egy másfél-két és fél hónapig tartott, majd budapesti kivonulást követi, tehát a kiutasítást követően vonulnak ki november 14-én, két napra rá vonulnak be a nemzeti hadseregnek a katonái, a magyar katonák. Ugye ezt megbeszélték, megtárgyalták a kivonulás, bevonulásnak a menetét, erről jegyzőkönyvek is vannak, tehát ahonnan kivonultak, oda pár nap múlva vonultak be a nemzeti hadseregnek a egységei. November közepén 16-ától 23-áig hagyják el a Duna-Tisza közeg térségét, majd viszont a Tiszán túlon maradnak, húzzák az időt, ahogy eddig is a Duna-Tisza közé, meg Budapesten is tették, ameddig csak lehetett időt húzták, minél teljesebb leszerelést tudjanak végrehajtani. Így a Tiszán ott maradnak, és hivatkoznak mondva csinált indokokra, hogy jön a tél, télen nem lehet végrehajtani a kivonulást például, és egészen 20 tavaszáig maradnak. A utolsó, amelyet elhagynak, ugye a Békése vagy Gyula, ez 20 márciusnak a legvégén történik meg.
És akkor azt jól értem, hogy tulajdonképpen a trianoni szerződés szerinti határokon már évekkel korábban ott vannak a román hadsereg katonái, és értelemszerűen akkor azt a területet már nem hagyják el, hanem az most már a trianoni döntés értelmében Románia része.
18 novemberétől foglalják el folyamatosan Erdélyt, Ennek az az előzménye, hogy az első világháborút követően ugye a Károlyi kormány is aláírt egy belgrádi, egy fegyverszüneti konvenciót. Ez a konvenció felhatalmazást adott, engedélyt adott a Antant hadseregnek, és a román hadsereg Antant hadsereg volt, hogy egészen a Maros vonalig bevonulhatnak Erdélybe. Ez valójában ugye kettészeli Erdély, tehát már ezzel a Erdélynek a fele akkor már odaveszett. 18 novemberétől december hónapokban, hetekben ez a bevonulás megtörténik. A mai magyar területre 19 áprilistól és a Partium területre 19 áprilistól két hét alatt érnek el. És itt a határ, amely a mai Tiananmenben meghúzott határ lesz, azt 19 tavaszán már eldöntötték Párizsban, hogy ott fog húzódni. Ez majdnem ugyanaz a határ, amelyet 16-ban a párizsi döntéshozók megígérnek Romániának. Egyébként ezt azért nem kapták meg, még nyugatabbra húzódott volna a határ, mert annak idején szerződésüket ugye megszegték. Egyrészt, másrészt pedig azért, mert túl sokat rekviráltak, és nem adták meg számukra a Maros szöget. Szerették volna a vasútvonalat, amely Aradig húzódik Szatmárnémetitől, ez a észak-déli vasútvonalat az egészet megszerezni. Ennek az egész térségnek azonban már nem kapták meg.
De most ezzel azt mondja, hogy ha most hogy fogalmazok ilyen nagyon hétköznapján, ha jól viselkednek a románok, akkor még több területet kaphattak volna a mai Magyarországból is?
Igyekeztek még tovább. Az általuk remélt határ az Vásárosnaménytól húzódott volna Szegedig, tehát még nyugatabbra lett volna a határ, mint amelyen most húzódik el. Keresztül húzódott volna a Tiszán túlon. Úgy kell elképzelni, hogy Vásárosnaménynál elérve a Tiszát, Debrecen az Magyarország része marad, attól egy 6 kilométerre húzódott volna a határ. Például Berettyóújfalu is oda lett volna, vagy Orosháza is határváros, akkor a Gyula, a Békés, Csaba, a Makó, térsége is Romániának jutott volna. Igen, ezt szerették volna a határnak. Hogyha nem szegnek szerződést, akkor akár ezt is megkaphatták volna valóban.
Itt most az előbb sorolt olyan városokat, igen, amik az Európa Rádió szempontjából nekünk különösen is fontosak, hiszen ezekben a városokban és ezek térségében szólunk, úgyhogy ha már szóba hoztam mondjuk Debrecent, beszéljünk egy picit erről a vidékről is. Nyíregyháza, Debrecen, ugye a Tiszántúl területe. Itt van esetleg olyan egy-két történet, amit ki tudna emelni a román megszállás idejéből, ami itt történt, és érdekes, és elmesélhető egy ilyen rádióinterjúban?
A térség megszállása háborúval kezdődik. Ezt fontos említeni, hogy a román megszállás elhozza mai magyarországi területre az első világháborút, tulajdonképpen az első világháborúnak kiterjedése, román megszállás, és a frontvonalat hoz el. Ezt azért említem, mert például Nyíregyháza határában, Nagy Kálónál, Napkornál komoly harcok voltak, vagy Debrecen határában is egyes források szerint volt némi ellenállás. Délebre is, hol a székely hadosztály, hol a vörös hadseregnek, a katonáinak szorványos ellenállásáról van szó. Ezeknek és ezeknek a következményeinek a civil lakosság is megszenvedi a kárát. Becsapódó ágyúlövedékekről, süvöltő golyókról, shrapnel robbanásokról van szó. Ezt tapasztalta meg a civil lakosság mindjárt a bevonulás kezdetén. Ahol nem voltak harcok, ott békésen vonult be a hadsereg. Ez azért is, mert a lakosságnak a vezetői, tehát a helyi közigazgatási, meg az egyházi vezetők fogadták a megszálló hadsereg parancsnokát. Azért tették mindezt, hogy megóvják a saját lakosaik, a saját városukat, ami felét az volt a kötelességük, hogy megvédjék a városukat, a településüket, magát, az épületeket is, meg a lakosokat is. Ezért kivonultak elé, és végül is behódoltak az érkező román katonatisztnek. Így volt ez Debrecenben is, kivonulnak a vezetők, és ugyanakkor fehér zászlókat tűznek ki a templomtornyokban. Békés is kivonulnak a egyházi, a helyi vezetők, református lelkész is kivonul, és ugyanakkor pedig a templom tornyokba fehér zászlókat vagy lepedőket tesznek ki a megadás jelképeként. Teszik ezt azért is, hogy tehát megóvják a lakosságot, meg azért is, mert a lakosság fél. Félnek a saját egészségüket természetesen, meg azért, ahol féltik. Azért, mert nagyon sok helyen rengeteg civil áldozat esik. A feltárásom során én több száz, sőt összességében több mint 1700 áldozatot gyűjtöttem össze, amelyeknek egy jelentős része, tehát közel 700 áldozat, akik tulajdonképp háborús áldozatok, meg a sérülésekben elhunyt emberek. Tehát a lövöldözések során veszítették az életüket. A fogadtatásnak van még egy magyarázata, mégpedig az, hogy a lakosság félelembe él, mert a tanácsköztársaság rendszere az hát egyrészt egyházellenes politikát folytat, államosítják az egyházi vagyonokat, elveszik az egyházattól a vagyontárgyaikat, illetőleg a oktatást is igyekeznek államosítani. Ezt természetes, hogy nem pozitív intézkedések, illetőleg úgy vonulnak el a vörös katonák, hogy vagy túszokat gyűjtenek össze, Debrecenből is, Nyíregyházáról is, Szentesről is, Békés Csabáról is, és lehet sorolni. Tehát elviszik a helyi vezetőket, a helyi közigazgatásnak a vezetőit, a polgármestert, alpolgármestert, helyi bírókat, magukkal hurcolják. Ennek a túszgyűjtésnek vidékről is 870 a fogvatartottja, akiket magukkal hurcolnak. Természetesen ezek miatt az emberek miatt, a helyi vezetők miatt, hogy értük, aggódnak a hozzátartozók, illetve a városok, településeknek a lakosai, aggódnak a testépségük miatt, és van egy úgynevezett értékmegmentési rendelet, úgy húzódnak hátra a vörös hadseregnek a katonái, hogy sok értéket magukkal hurcolnak, pénzkészletet a bankokból, aranykészleteket, állatokat is. Ez egyfelől érthető lenne a saját szempontjukból nézve, hogy ne kerüljen a megszálló hadsereg kezére a pénz, meg az anyagi javak. Na de természetesen az is érthető, hogy a helyi lakosság viszont ezt saját kirablásukként éli meg. Tehát ők meg azt tapasztalják meg, hogy a vörös hadsereg úgy vonul el, hogy kirabolja őket, és túszként viszi el a vezető. Így tehát rettegnek, félnek, ezért van, hogy a román katonákat felszabadítóként fogadják, előfordult ez. Ugyanakkor a román bevonuló katonák, katonatisztek azt hangoztatják, hogy ők csak a tanácsköztársaságot győzik le. Azért érkeznek, hogy a tanácsköztársaságnak a rendszerét legyőzzék. Így aztán ezt sokan elhitték, de a Nyíregyházának a polgármestere is visszaemlékezésében ezt leírja. Debrecenből is van ilyen leírás, hogy mi úgy fogadtuk a román csapatokat, mint a szabadítóinkat, na de viszont gyorsan csalódtak, rövid idő alatt csalódtak, hiszen azonnal egy-két hét múlva már biztosan megkezdődik a rekvirálások sorozata, vagyis a saját városuknak a kifosztása. Debrecenből is elvitték, ott a dohánygyár is volt, az állatokat is, és emellett nagyon erőszakosan viselkednek a román katonák. Hát zaklatják a lakosságot, kirabolják a lakosságot. 4-5 fős ilyen katonabandák járják a vidéket, a tanyai lakosságot, kirabolják őket, de ugyanígy a városi lakosokat is. Megállítják az utcán is, és igazoltatás címén, vagy bolsevik keresés, meg fegyverkeresés ürügyével behatoltak, betörtek a lakásokba, és ott bizony kirabolták a helyi lakosokat, sőt, aki ellenállt, azt megverték, megerőszakolták a nőket, több száz eset, vagy több, akár több ezer eset is van el nők megbestelenítéséről. És nagyon sok esetben ilyen rabló gyilkosságokat is hajtanak végre, több száz ezen áldozatok száma is.
A rekvirálások azok az egyházakat mennyire érintették, ha van erről forrása? Tehát gyárakat pakoltak ki, mondjuk ezt mondja, de tud olyanról esetleg, hogy mondjuk egy templomból, nem tudom, az orgonát szerelték szét, vagy elvittek klenódiumokat, kelyheket, ilyen értékesebb, akár több száz éves műtárgynak is felfogható templomi eszközöket, ugyan egyszerűen mondjam?
Mai magyar területről nem találtam, Erdélyből viszont több helyről igen. És leginkább a, már a 16-os megszállási kísérletüknek az akkori erdélyi román betörés következményeként. Sok leírásban találkoztam vele, hogy az orgonákat is, ha nem tudtak elvinni, akkor összetörték, meggyalázták temetőket is, felborították a kereszteket, sírokat felforgattak. Sok ilyen fajta károkozásról olvastam. Mai Magyarországról nem találtam ilyen leírást.
De mondjuk ez a sírok megrongálása, ez aztán tényleg már egy ilyen semmilyen módon nem igazolható cselekedet. Most arra gondolok, hogy ugye a rongálásnál beszéljük, hogy esetleg azt később ők felhasználják Románia felvirágoztatására, de mondjuk a sírok megrongálása az aztán nem segít senkinek.
Hát ez vandálpusztítás, igen.
Egy személyes kérdést engedjen meg, mi volt az a legmeglepőbb adat, amivel találkozott, akár levéltárban, vagy napló részlet, ami úgy meglepte önt? Biztos kutatóként meg is örült neki, ezt újságíróként gondolom, hogy van így, amikor az ember valamin nagyon dolgozik, és talál egy olyan mondatot, ami jól fog egy cikkben mondjuk szerepelni, zárójel, tehát volt-e olyan mondat, ami így kutatóként meglepte, és azt most megosztaná velünk?
Történészként kutatni szeretek valóban, tehát ugye egy kötet, vagy a tanulmányoknak a megírása az több fázisból áll, és ez az első, hogy ez a kutató ül a levéltárba, és egész nap olvas a korabeli dokumentumokat, és időnként rácsodálkozik valóban, hogy mit talál. A kutatásomnak az egyik fontos iránya volt a áldozatkutatás, és ezeket igyekeztem széleskörűen feltárni, mert azt tapasztaltam, hogy néhány ilyen megrázó eset ismert a szélesebb nagy közönség előtt is, például Köröstárkányi, vagy itt magyar területen a Hódmezővásárhelyi tömeggyilkosság, de olyanokat is találtam, amelyet senki nem ismert szerintem. Például Albert Irsán is kivégeztek 11 embert. Vagy ahogy feltártam a 60-i esetet, ahol 48 embert végeztek ki, vagy a Monorit, ahol 53 embert géppuskáztak le. Ezek borzalmas, szörnyű tömeggyilkosságok. Nem mondhatom, hogy örültem neki, de maga a kutatói vénámat nyilván egy valamelyest. Hát idézőjelben kell mondom, hogy örömmel töltött el, amikor találtam olyan bejegyzést, amely teljesen újdonság volt a mai történettudomány számára. Most kifejezetten nem tudok kiemelni ezek közül. Több ezer iratot olvastam át, ezek közül egyet, de az újdonságoknak tudtam örülni.
Okay. A beszélgetés zárásaként én hagy hozzak egy idézetet a könyvéből, amit Hegedős Károly orosházi visszaemlékezéséből, hogy olvassak egy pár mondatot, aztán kérdezek ehhez kapcsolatban valamit. Február vége felé híre jött, hogy nem sokára vége lesz a román megszállásnak, mert az Entente, gondolom ez az Antant lenne, nem adja oda Magyarországból Romániának Erdéllyel együtt a Tiszántúlt is, csak Váradot, Aradot. Mi, Békés megye, Magyarországhoz fogunk tartozni, és a románoknak záros határidőn belül ki kell vonulni innen. Persze lázban égtünk mindnyájan. Istenem, magyar katonák jönnek újra. És nekem, amikor ezt olvastam, az jutott eszembe, hogy milyen érdekes kettőség van ebben, hogy néhány 10-20-100 kilométerrel odébb emberek szomorúak attól, hogy az ő városuk, mondjuk az említett Nagyvárad és Arad Románia része marad, és közben néhány 10-20-100 kilométerrel nyugatabbra pedig Orosházán annak örül Hegedős Károly, hogy ő az ő települése viszont felszabadulhat, és újra szabadon élhetnek Magyarországon. Hogy látja ezt a kettősséget? Az ország gyászolja Trianont, közben vannak városok, akik meg a felszabadulásukat ünneplik.
Igen, hát a saját városunk, lakókörnyezetünk a legfontosabb, még akkor is az egész ország természetesen. Orosháza, mint mondtam, egy határváros lett volna, és meg is van erről a térképszelvény is. Román politika a megszállás idején úgy viselkedett, hogy az általa remélt területen bevezették a polgári zónát, a másik területen meg a katonai zónát. Tehát azt a területet még nem rabolták ki, amíg nem voltak biztosak benne, hogy az övéké lesz-e vagy nem. De amint igen, hogy mégsem tartozik meg, akkor ott is megindult azoknak a térségeknek is a kifosztása. Egy egyszerű lakos egy olyan hangulatban éli az életét hogy zaklatják, atrocitást szenved el, kirabolják. Havonta jönnek az újabb és újabb rendeletek beszolgáltatásokról, meg ténylegesen agresszív a román katona vele szembe, tehát megállítja az utcán, mondjuk csak felpofozza, mindenfélére van példa, ennél sokkal durvább esetekre is természetesen. Akkor miután megtudja a hírekből, hogy mégsem lesz Románia része, akkor annak megörül. Talán ez lehet a magyarázat. És ugyanilyen visszaemlékezést találtam, például Szentesről is volt ilyen, vagy olyan területről, amely egy ideig úgy tűnt, hogy a Románia területét fogja képezni, de aztán mégsem. A lakosok megnyugodnak, hogy mégiscsak Magyarországnak a földjén maradnak. Ehhez tartozik még az, hogy mindenhol a bevonuló nemzeti hadsereget hatalmas örömmel, ovációk, ünnepségekkel fogadták. Több napig tartó ünnepségeket rendeztek számukra, és megkönnyebbült a lakosság, és sőt, gyűjtéseket is tartottak a nemzeti hadseregnek. Amellett, hogy megvendégelték őket több száz, több ezer főre szóló vacsorákat, bálokat tartottak. Hát ennek örömére az mutatta ez a szimbolikus aktus, a nemzeti hadsereg, a magyar nemzeti hadseregnek a bevonulása, hogy azok a városok visszatértek magyar fennhatóság alá, mivel azelőtt ugye román megszállás alatt voltak.
De akkor ez a kettőség, akkor ez a kettőség abszolút megfigyelhető a visszaemlékezésekből, meg az adatokból, hogy...
Igen, sok helyen olvasható.
Folytatja a kutatást? Tehát van még, lát maga előtt olyan levéltárat, múzeumot, naplót, várost, történetet, amit még meg kéne kutatni, meg kéne keresni, részletet, amit ki kéne deríteni. Folytatja?
Folytatom, újra megnyújtottam pályázatomat, hogy egy ösztöndíjat elnyerjek. Ez Erdélybe szól, szeretnék Marosvásárhelyre, Szatmárnémetibe menni, meg talán Kolozsvárra, ott még rengeteg kutatnivaló van. Tehát ki tudja, itt a mai magyar levéltárakban is még rejtőzhetnek olyan iratok, amelyek újabb és újabb adatokat szolgáltatnak. Annak ellenére, hogy igyekeztem részletes feltáró munkát végezni, még mindig rejtőzhetnek dolgok. A menekült kérdés, meg a határ kijelölések kérdésében még szeretném folytatni a kutatást.